Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A templom felújítása és a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget, Apcon. Az ünnep szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyek Csaba egriesek megáldotta a nemrég felújított templomot. Prédikációjában a főpásztor Bartimeusnak a vakkoldusnak meggyógyításáról szólva hangsúlyozta, hogy ez a gyógyulás rólunk is szól. Meg kell tudnunk fogalmazni kéréseinket Jézus felé, mert csak akkor tudja teljesíteni. Nem csak a szemünkkel, hanem a lelkünkkel is látnunk kell. Az ünnepi köszöntők sorát Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy amikor templomokat és egyházi iskolákat újít fel az állam, akkor gondol a jövő generációjára is, hogy az ott hallott értékek mentén bátran tudjanak válaszolni Jézus hívására, akár a családi életre, akár papi vagy szerzetesi hivatásra hívja őket. Megáldották a felújított Mária szobrot Egerszalókon. 1993-ban került Pusztai Ágoston műve a Magyarok Nagyasszonya szobor Egerszalókra, s most összefogással megújult az alkotás, és a környezetét is megszépítették. Május 30-án áldotta meg újulólag Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa, s vezette a májusi ájtatosságot. Az ünnepi programon műsort adott az egri érseki fiúkórus. Az eseményen köszönetét fejezte ki a nagy lelkű támogatóknak Árvai Zoltán plébános. Úgy fogalmazott, hálát adunk a Jóistennek, és kérjük Szűz Máriát, hogy amint eddig, úgy ezután is hathatós közbenjáróként oltalmazzon minket minden bajtól, és vezessen el Szent Fiához. A kormány számára fontos a tehetséggondozás. Erről beszélt Nagyvarga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Budapesten. A helyettes államtitkár az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny díját adó ünnepségén a második kerületi Móri Zsigmond gimnáziumban elmondta, ünnep a tehetséggondozással foglalkozók számára egy ilyen esemény. Kiemelte, hogy fontos a tehetségek követése, támogatása. A tavaly elindított Nemzeti Tehetségprogram továbbfejlesztésének köszönhetően rövidesen földrajzi régiónként is tájékozódhatnak a tehetséges fiatalok arról, milyen segítséget kaphatnak. 6 milliárd forintos keretösszeggel indítja el a kormány a Research Grant Hungary programot, amely ösztönzi a nemzetközi tudományos élmezőnybe tartozó külföldi és külföldön dolgozó magyar kutatókat, hogy projektjeiket Magyarországon valósítsák meg. Erről Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter beszélt. A HunRen hazahívó és külföldi kutatókat toborzó programjának friss eredményeit bemutató budapesti sajtótájékoztatón. Mint elhangzott, a Research Grant Hungary program előfutárának tekinthető a HunRen programja, amely Magyarországra hozott 7 külföldön sikeres fiatal kutatót. Csák János beszámolta tavaly a kormány által jóváhagyott Neumann János program eredményeiről. Kiemelte, kinyitjuk az ajtót és föltesszük a lécet. Feltesszük a lécet minőségi értelemben a saját intézményeink, egyetemeink, kutatóintézeteink előtt, és azok előtt a tudósok előtt, akik Magyarországon dolgozni szeretnének, tette hozzá. Az iskolákban a legfontosabb a pedagógus, akit nem csak erkölcsileg és szavakban, de anyagilag is el kell ismerni, ezért valósul meg a valaha volt legnagyobb léptékű béremelés, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a pedagógus nap alkalmából odaítélt szakmai díjak átadásán Budapesten. Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy 2022-ben és 23-ban 10-10%-kal, idén 32,2%-kal nőtt a pedagógusok bére, jövőre pedig a tervek szerint 21%-kal nő. Így összesen mintegy 93%-os az emelkedés, azaz 4 év alatt majdnem a duplájára nő a pedagógusok fizetése. A balatoni hajózási előszezon június 1-én kezdődik és július 5-éig tart, hétvégenként már minden kikötőből indulnak járatok, a kiemeltekből hétköznapokon is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Végül az időjárásról. Továbbra is erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Délnyugat felől több hullámban érkeznek záporok, zivatarok, amelyek észak-kelet felé mozognak. A hajnali órákra a csapadékgócok számossága jelentősen csökken. Kiderül az ég. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit 2024. május 31-én a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Karkus István nevében is a felelős szerkesztő Papp Péter. Mai közéletünkben a 10. szamárháti pásztorételfőző versenyen veszünk részt, Kesznyéten határában. Elsőként Bodnár Mihályt, a Tiszatáj közalapítvány titkárát hallják.
Több mint 10 éve tartjuk, de a Covid miatt volt kihagyás, tehát így a 10.
Gyereknap van, vagyis legalábbis a környéken mindenütt rendezvények sorozata van. Itt is azért a szokottak nagyjából eljöttek, ugye? Akik szoktak.
Kicsit kevesebben vagyunk, mint máskor, de igen, egy kicsit elszámítottuk magukat, amikor hónapokkal ezelőtt összeállítottuk a rendezvénynaptárat, végigböngésztük a környezőtelepülések rendezvényeit, csak azzal nem számoltunk, hogy amikor kitűztük ezt a napot, hogy később mások is erre a napra tették, és így a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is sok más rendezvényel egy időben tartjuk, de ennek ellenére az látszik, hogy gyerekes családok, olyanok, akik kötődnek a helyhez, vagy a pásztorkodáshoz, a pásztor élethez, azért tiszteletüket tették, jókat főztek, és úgy látom, jól is érzik magukat.
Ugye a rendezvények halmaza most furcsa módon nagyon sok a két év Covid időszak, mintha most szabadulna fel ugye a Gödöllőn, amikor találkoztunk előtte is, volt Gödöllőn nagy rendezvény, és tulajdonképpen, minthogyha ez a nyár annak ellenére, hogy esik néha-néha az eső, ami kell, olyan sűrű lett, hogy mindenki rendezvényen van. Felszabadultak az emberek, úgy lehet gondolni?
Hát igen, tehát azt látom, hogy tehát főleg akiket itt látok, tehát akik a pásztorhagyomány miatt jönnek, ők ennek a szellemisége miatt jönnek. Ja, meg a szürke marha borjújér, ami a első díme. Lehet, hogy sok rendezvény van. Nem annyira vagyok tájékozott, hogy másod egy-egy ilyen főzőversenyen mi a fődíj, de azt hiszem, hogy visszük a pálmát a szürke marha borjúval annak az értékével, mert azért az nem kicsi érték. A másik gond az, hogy viszont emiatt sokan azért nem mennek benevezni a főzés, hogy jó, hogy megnyertük, de akkor utána hol tartjuk? Bár vállaltunk már béltartást a nyertesnek, tehát ez is egy megoldható probléma. De a kisgyerekes családoknál azt érzem, tehát ahol pici gyerek van, az azt jelenti, hogy és tényleg Covid után születettek itt, akik itt a udvaron rohangálnak, hogy felszabadultabbak az emberek, és bíznak a jövőbe.
Most nektek jót tesz ez a lehullott csapadékmennyiség, mert látom, a fű az szép magas.
Csalóka, generatív hajtás, az szép magas, és már hozza magot. Május utolsó hetében, tehát egy 2-3 héttel még mindig előrébb jár a természet, viszont ahogy a pásztorok, ha már pásztorételfőző fesztivál szokták mondani, nincsen alja a gyepnek, tehát hamar a hősok és a vízhiány okozta sok miatt a szaporodása, a túlérése törekszik, a nemzedékeken keresztül túlérése törekszik a természet, tehát maxárat hozott. Ugyanakkor, ami szénába, a legelőfűbe érték lenne a levele, az sokkal kevesebb van a hűeknek. Tehát én úgy látom, hogy a harmada, hát jobb helyeken fele lehet a várható fű és szénahozam egy-egy hektáron, mint ami mondjuk tavaly volt.
Hát nem értek hozzá, ez mutatja, mert hát akkor nem dicsértem volna meg szegény füvet, de tulajdonképpen azért nektek ezzel nem volt problémátok eddig. Egyébként az állatoknak jó tavaszuk volt, vagy már lassan nyár? Tudtak legelni? Vagy ők se?
Tudod, én hagyományosan április 24, tehát Szentgyörgy nap után, azért mondtam 28-at, mert ide is ilyen 28 május első napjai között kezdtünk el legeltetni, fokozatosan szoktatva a zöldfűhöz a jószágot, tehát legelni tudnak, de jellemző különbség, hogy tavaly, amikor új bika került a csapatba, és jól keményen összeverekedtek meg, próbálta beállítani a helyét a rangsorba, akkor komoly gondok okozott, mert éppen fotógép is nálam volt. A fotózásnál, hogy alig látszott ki a verekedő bikák feje a fűből, pontosabban a fű takarta a verekedő bikák fejét, a szalvuk hegyen látszott ki. Hát idén viszont valami hihetetlen szépségű volt itt a puszta, rengeteg réti margit virág, tehát mint a hóesés lett volna, hóesés után lettünk volna, a gyönyörű fehér mezőben legeléztek a marhák, és bizony még a szutykok is, az orruk hegye is látszott a legelés közben, tehát teljesen más a fűhozam.
Azért csodálatos a természet, minden évben más-más szépségét lehet nektek itt úgy meglátni, de hát ti közalapítvány vagytok, beszéltünk is róla, nektek a fő cél a természetnek abba az állapotba való fenntartása, hogy az itt lévő értékek megmaradjanak. Azok megmaradnak, megmaradtak így is, hogy eddig szárazság volt, most pedig azért a csapadék hozza felfelé őket.
Itt azért egy nagy szerencsénk van, és köszönhető ez a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak is, hogy most már 25 éve van annak, hogy a terület fő belvíz lecsapoló csatornáján, az Inérháti főcsatornán két darab olyan fenék küszöböt zsilipet épített, aminek segítségével a vizes élőhelyek, a vetlendeknek, tehát a vizes füves élőhelyeknek egy jelentős részén sikerül, hogy a vizet megtartani egy ideig, ami igen hasznos, vagy pedig a talajvízszintet, pontosan nem vagy pedig, hanem és a talajvízszintet stabilizálni, tehát a korábbi több méteres talajvízszint ingadozást sikerült csökkenteni, és ez azt jelenti, hogy most, ahogy járkáltam, tehát itt azért még szép zöld a fű, ugyanakkor a Holtovágyon járván azt láttam, hogy ott már minden ilyen csúnyasága, szürke, tehát már kiégett a fű. Ez köszönhető a jó vízellátásnak, más talajtípus, de általában elmondható, hogy itt a Tisza, a Sajó, a vizek közelsége miatt jobb a mező, bár, mint az előbb mondtam, nem igazán olyan, mint tavaly volt.
Tehát akkor ti jó helyzetben vagytok, semmi gond, szépen úgyis fáj a lábad, egy kicsit hátradőlsz, nem is kell csinálni semmit, ugye? Hogy azért gondolkodni kell néha-néha?
Hát tegnap előtt voltam egy agrárfórumon, ott azt mondta az előadó, a semmi gond az úgy néz ki, hogy az uniós csatlakozásunkkor a gond az a időjárás meg a zsivány felvásárlók által okozott volt leginkább. Most ehhez a két nem elhanyagolható faktorhoz az uniós bürokrácia is csatlakozott, tehát gyakorlatilag a normál menetű gazdálkodást úgy jól leadminisztrálni, hogy ez támogatással járjon és ne szankcióba, hát ez elég komoly bűvészmutatvány, és igen komoly odafigyelést igényel, hogy mindig minden papír jelentés kimutatása helyén legyen, és ez akár fúj, akár gyönyörű idő van, akár jó évjárat, akár nem, ez az előadó szerint most már így lesz, sőt, várhatjuk, hogy még rosszabb is, tehát a uborka görbületnél mi mondjuk nem tartunk, mert nem terveztünk uborkát, de minden másba, tehát akár a legeltetésnél vannak olyan merebb szabályok, amelyek az én meglátásom szerint nagyon nehezen illeszthetők a természet nem merev, hanem rugalmas változásához, hiszen ahogy az előbb mondtad, nincs egyforma év, tehát és erre ráhúzni sablonokat, dátumokat, jelentési kötelezettségeket nagyon nehéz, akkor, hogyha a főcélt nézzük, ami nálunk a főcél, a hagyományos paraszti gazdálkodás alapvetését megőriz a táj fenntartása, karbantartása. Ez elég komoly és sok nyüggel járó és sok gondolkodásra járó ténykedés.
Egyébként érezhető, látható azért, hogy dolgoztatok, jó munkát végeztetek. Milyen lenne ez a táj nélkületek? Hogy néz neki? Lekaszált minden?
A mai napon éppen meglátogatta a rendezvényt a helyben gazdálkodó termelőszövetkezet volt agronómusa, és beszélgettünk. Tehát amíg a szövetkezet gazdálkodott, sok mindennel próbálkoztak, de úgymond gazdája volt a területnek. Amivel a szövetkezet nem bírt, az ment a háztáji gazdáknak. Ők 7 nappal át éve igyekeztek kicsi pénzt keresni, és ekközben karba tartották a tájat. Na, amikor a rendszerváltás környékén elkezdődtek a gazdasági nehézségek, és egyre kevesebb figyelmet fordítottak ezekre a rossz termőképességű területekre, akkor ahogy a gazdálkodók, a helyi emberek mondják, elvadultak a területek. Mit jelent ez az elvadulás? Tehát gyakorlatilag a nem kívánatos adventív, a gyalogakác, a nem adventív, de termőhely idegen rekettyefűz bozót lepte be a területet, aminek csak a vaddisznók meg némelyik vadász örült. Egyébként pedig a táj azt a képét, ami évszázadok alatt kialakult és védett növényekkel, állatokkal, bármelyik fajcsoportból volt gazdag, az elkezdett szegényedni, és nekünk az elmúlt 20-25 év eredménye, és ezt pont valamelyik nap egy pályázat előkészítés során nézegettük, hogy régebbi régi fotókon mekkora területek voltak rekettyefűz vagy gyalogakác bozóttal fedve, és most látszott, hogy akkor itt pompáskosból, itt kornistánics, itt rétiszalagmező, itt tiszapalti margit virágtömegek, vagy tavaly milliósra lehetett becsülni a uniós jelölőfaj, a kisfészkehaszatnak a egyet számát. Tehát nálunk ezek az eredmények. Csak visszatérve erre a fórumra, ez agrárfórum volt egyébként, ahol hallottam, engem az zavart, hogy igazából vannak ilyen tájak, mint ez is, és az itt előállított termelési értéket azt ugyan lehetne forintosítani, hiszen van természetvédelmi értéke a védett növénynek, védett madárnak, védett ízelt lábúnak, de még sincs egy olyan rendszer, ami ezt megnevezné. Tehát tulajdonképpen, ha egy gazdálkodói szemlélettel nézi valaki, akkor ezek veszteséget termelnek, hú, de szörnyű, itt valamit kéne csinálni, éppen még a Tiszát nem akarják elterelni, vagy hasonló természet átalakító ténykedés, de régebben olyanról is hallott, hogy a bodog zugból az iszapot lehozni, de hogy termékeny legyen a föld. Tehát vannak ötletek, de egy a lényeg, hogy jelenleg társadalmi szinten azt az értéket, ami egyébként akár forintosítható is lenne viszonylag egyszerűen, természeti értékletár alapján, amit előállítunk, ezt senki nem veszi figyelembe, és azt viszont, amikor mennyi Holstein-Fries marhát, vagy sarolét, vagy divatos fajtákra beszélünk, valaki előállít, és akkor ott hús vagy tej árbevétel van, ott viszont számolják, hogy hú, ez mekkora árbevétel. Miért gond ez? Tehát miért jött ez elő egyáltalán? Mint mondtam, pályázatot készítünk elő, és ugyebár mondjuk egy állattartó terep fejlesztésnél, ami azért nálunk is mindig kellene, egy lerobbant TSZ telepet vettünk át, gyakorlatilag van a gazdaságossági számításuk. Mennyi volt az árbevételed? Mert akkor rentábilis egy beruházás, annyi az árbevétele, hogy a beruházással az úgy arányban van, hogy jövedelem termelő képesség növekszik. Na most, akárhogy néztem előről hátra, pályázatíróval és oda-vissza a kiírást, arra nem találtam lehetőséget, hogy forintosítsuk azt az értéket, amit mi itt előállítunk természeti értékbe, holott egyébként magát a gazdálkodás jogosan, tehát ezért csináljuk a természeti értékek miatt, de a védelmük miatt ezer apró kötéllel van gúzsba kötve, azért, hogy a táj és a természeti értékek minél jobbak legyenek, minél természetesebbek legyenek, illetve a természeti értéke minél gazdagabb legyen, de valahol ezt a tevékenységet maga a mostani rendszer nem ismeri el.
Pedig el kell ismerni, egyébként akkor a természetet úgy hagyjuk, tönkre megy. Igaz, hogy magának kialakítaná, de nem azzal a fajta védett és hasznos állatokkal, növényekkel. No, de vidám dolgokról is beszéljünk. Kint szól a zene, pásztoroknak szól a zene, az ételfőzés az lassan-lassan megy. Azért a hagyományos rendezvényeiteket megtartjátok, gondolom, ez most megvan, akkor lesz a tavaszlesen, és azokat, amelyeket már ugye a környék is meg többen várnak. Biztos, hogy nem adtok lejjebb belőle. Ugye?
Hát a mai nap úgy indult, hogy mi megérkeztünk, és utánunk nem sokkal később felfedeztem egy arcot, Németi Jánosét, aki a Holtovágy örökös pásztora, és valami hihetetlen boldogság töltött el, ugyanis én pályámat ugyan egyetemi oktatóként, kutatóként kezdtem, de utána a Holtovágyon szolgáltam ott is, a Nemzeti Parknál egy pár évet, és bizony megismerhettem még ezeket az embereket, most már Németi Jani bácsi, akkor Németi János magatarti, rátarti juhász volt, és én őket ismertem, ezt a generációt. Tehát maga az ő személye is számomra azt mutatta, hogy érdemes ezt a rendezvényt évről évre megtartani. Ha ő eljött a Holtobágyról, megtisztelt bennünket, az azt jelenti, hogy van értelme ezzel dolgozni. Valahol azon pásztorokra emlékeztünk itt egy-egy pohár bodza szörp mellett. Ja, volt egy kis barack is, és az nem szörp, de akiket nagyra tartottunk, és akiket még mind a ketten ismertünk a Holtobágyon, és az ő emléküket, ezt a hagyományt, a pásztor hagyományt, ezt nagyon fontos megtartani. Viszont az előbb hosszan beszéltem arról, hogy a természetvédelem a hagyományőrzésen kívül a másik fő feladatunk, és minden évben kétszer emlékezünk meg, vagy próbálunk természetvédelemmel kapcsolatos rendezvényt tartani. Egyik a tavaszi nagytakarítás a földnapja körül, amikor a természet is megújul, és egy kicsit szeretnénk bevonni az embereket abba, hogy itt a tanya környéke is egy kicsit kevesebb szeméttel, rendezettebb tereppel várja a vendégeket. A következő pedig valamikor nyár vége felé lesz. Itt mindig egy fajhoz vagy fajcsoporthoz köthető tematikus nap. Ma éppen annak a rendezvénynek az előadója is jelen volt, és egyeztettünk. Tehát aki a baglyok iránt érdeklődik, és itt nem itt az éjjel számítógép fölött kusadó baglyokra gondolok, hanem a gyöngybagolyra, kuvikra, uhurra, amiből emlegetteljük a kuvikot, meg a gyöngybaglyot, aki még a tanyánkban is megtalálható, itt költenek. Tehát egy ilyen rendezvény lesz, amire szeretettel várunk minden hallgatót, és figyeljék a közalapítvány honlapját, Facebook oldalát, és ott időbeértesítést adunk. Igyekszünk egy informatív, a fajok életéről, védelmének szükségességéről, védelmének módjáról előadásokat tartatni, és ehhez kötni olyan gyakorlati ismereteket, ami aki kedvet kapott arra, hogy a baglyokkal többet foglalkozzon, akár úgy, hogy fészkelési lehetőséget biztosít számukra, vagy táplálkozásit, az úgy menjen el, hogy kedvet érezzen ahhoz, hogy ő is tegyen valamit a fajokért, hiszen több fajok van a baglyoknak.
Hát köszönöm szépen, te házigazda vagy, úgyhogy másokkal is kell törődnöd, bár egy kicsikét azért most pihengetsz, jó egészség, gyors gyógyulást találadnak, mert hát azért te nem tudsz nyugodt lenni, úgy is menni fogsz, ha fáj, ha nem.
Hát azért óvatosan járkálok most, aztán majd eldönti a röggel, hogy ugrálok, vagy fekszek a következő napokban, de most a röggel helyett idejöttem, mert úgy ítéltem meg, hogy itt valószínűleg hamarabb lesz eredményhirdetés, mint az STK-ba, ha a sorba ültem volna, itt meg legalább jól érzem magam.
Bodnár Mihályt, a Tiszatáj közalapítvány titkárát hallották a kesznyéteni Szamárhátról. Folytatjuk műsorunkat egy hortobágyi örökös pásztorral.
Németh János vagyok, Balmadújvárosban születtem.
Na, azt hiszem, hogy már egyszer találkoztunk.
És biztos tudtam, találkoztunk, mert hogy... ott is jártunk már, annak én ezt járok énekelni. Na,
de itt.
Ja, itt is.
És tavaly azt hiszem, hogy énekelt egyet, ott még a tornácon.
Igen, énekeltem, igen.
És akkor most eljött, de nem énekelni most.
Énekelhetek most is, de nem kértek fel akkor.
Gyakran jár egyébként mostanában, van ideje?
Van időm, hát most mondjuk már most egy lábom van, csak már egy 6 hónapja, addig mindenütt ott voltam, most is szoktam menni, megyek, ahova hívnak.
Hol volt ön pásztor?
Hortobágyon, lényegében Balmadújváros környékén, de voltam a Ohaton is, ha tudod, merre van.
Valott ott áll meg.
Igen, na mindegy, ott is voltam valameddig, de Újváros környékén voltam lényegében. Ott is születtem, meg ott.
Milyen állatokra vigyázott?
Mondhatnám, hogy minden voltam. Csikós gulyás, de bőkép juhász.
Ugye a csikósok magasan forták az orrukat,
igen, nem? Hát már aki voltam, már én nem azért mondom, de voltam ideig óráig csikós is, úgy azért mondom, hogy tehát mindenfélét, de zömmel a juhnál voltam.
Mennyi volt, hány darab?
Hát mikor mennyi, úgy mondom, a fejőzből 250 darab volt, egy norma így mondjuk, a meddőből meg 500 darab. úgy egy norma, úgy mondom, tehát egy embernek annyit kellett gondozni.
Portobágyon nem nagyon kellett körmölni, gondolom.
De hogy nem kellett.
Kellett,
sántultak, úgy mondom, hát körmöl, tehát lényegében sántálni kellett, nem is annyira körmöl, hát körmöltünk is, de már elmondok itt egy témát, hogy ugye 20 éves koromig maszek magángazdálkodó, vagy maszek, akkor még nem mondták, hogy maszek magángazdálkodó, volt egy kis földünk, meg jószág, 50-60-70 darab imunk volt. Nem ismertem a sántát, majd mikor a nagy üzembe kerültem, akkor ott már azt voltak.
Általában nem akkor sántult le, hogyha istállóba tartottál?
Nem tudnám úgy mondani. Istállóba tartottuk mink is egyébként, mert azért mondom, hogy valahogy abban az időben nem sántult. Nem ismertem a sántát, majd mikor 62-ben mentem, úgy közbötben nyolztuk, voltam katona 60-ig, akkor ott leszereltem, ott mentem a tejjedbe, mert akkor ára megszűnt a maszekság, ugye. Na mindegy, már csak azért mondom ezt, hogy 59-ben volt a tagosítás, ugye akkor mindenkit befosztak a tejjedbe, a lényeg az, mert leszereltem, akkor már a tejjedbe mentem most. Ott voltam ideig óráig Cikaus, és úgy mondom, után csípeltünk, arattunk még abba az üdébe. Ott így jösszel, mondom, megyek egy jószág mellé. Ott akkor mentem el a Juhon, egy másik helyre.
Melyik volt a nehezebb, a Juh vagy a Csikóság? Jugászat hát, vagy a Csikóság?
A birkát jobb szerettem, bár nehezebb volt, ha úgy mondom, hogy ott fejtünk annak idején. A 250 darab Juhot meg kellett 200 napjába fejni, ott fogni is, meg fejni, csak én nem próbáltam, és nem is tudja elképzelni, hogy milyen az a fejét.
Kézzel?
Úgy bírom, vagy 10, vagy inkább 20 éven keresztül fejtem.
Nem egy egyszerű munka volt. Egyébként úgy a kezét nem rángatta el egy cseppet?
Nem, de azért még hál' Istennek nem reszket a kezem annak ellenére, hogy 85 vagyok.
500 meddővel, hát bizony gondolom, hogy az a volt elég gond, de a fejőszel is.
Igen, sőt arattam, kaszáltam még egy szezont a csíplőgép, az akkori csíplőgép, hogy dolgozni kellett a kívít. Nem láttál, lehet, hogy láttál.
Betetni kellett azt a meg, hát,
igen, de...
Kévét kihozani, betenni.
Igen, úgy, mint addig mondom, még az is egy szezont végig. Tehát nem sért a kedemből a munka, úgy mondanám.
Az állatok mellett minden napot kellett lenni, hajnaltól estig.
Hát, ilyen nappal volt, mikor ilyen nappal ott voltunk
vele. Ja, lett akkor.
Nem, akkor is, de nyárban is, mikor kint voltunk a legelén, hogy akkor este, mit tudom én, 10 óráig legeltettük, ott beállítottuk. Mert nem mindig volt hodály meg karám, hanem csak úgy szabad ég alatt, azt akkor hát bizony ébren kellett aludni, hogy elindult a szúnyog, elhajtsa, meg mit tudom én. Tehát aki ezt nem próbált, el tudja képzelni, hogy...
Ugye az időjárásnak ki volt téve mindig.
Mindennek ki volt, meg a szúnyognak, meg a mindennek, tehát a lényegében.
És amikor nagy szárazság volt a legeltetés, hogy meg? Egész nap jártak a juhok, meg
egész nap úgy bizony, meg sem nagyon álltak, igen. Igen, bár általában már úgy mondom, már mikor a nagy üzemben már a TSZ-ben útnak, úgy akkor általában tallóra, mert ugye úgy mondanám a központ például ott mi környékünk, Nagyhárt meg Jenőház, ott ahol volt a központ, ugye akkor hazamentünk oda a tallóra, akkor most ha nem volt már mit legyen, akkor volt, hogy egy darab lucernát is megengedtek, hogy ráengedhettük. Meg után jött a silózás, meg a ripásás, meg a... Tehát mentünk egyik helyről a másikra lényegében. Akkor tehát olyan nagyon szárazságban úgy annyira nem voltunk kint a gyepen.
Pásztor étel főző verseny van. Gondolom, egy párszor főzött magának.
Igen, főztem én magamnak is, másnak is, már olyan nagyobb csapatnak is, de magamnak minden nap főztem. Minden főképp tésztaleves szerettem legjobban, úgy mondom. Most is megfőzöm minden nap, már elmondom minden. De slambutot is főztem, de az inkább ritkábban.
Az hosszabb ideig tartott volna.
Igen, az tovább tartott, meg mit tudom én, hogy...
bográcsot vitt magával?
Nem, hanem hogy mondjam neked, például télben, mint ahogy mondtam, tehát össze hazamentünk a központba, ott volt hodály, ott eleltünk, tavasztal mentünk a legelőre. Na most a legelőn már a teljesbe úgy mondom, mindenkinek volt egy kunyhója. Tehát úgy mondom neki, volt egy horály is, már akkor a teljesbe építettek horályt, meg kunyhó is volt mindenkinek külön, volt ott, akkor ott a kunyhóba. Volt a bográs, meg a mindenért, tehát akkor bement reggel, ha úgy indítottunk, akkor főztünk, ha nem, akkor délben biztos főztünk, tehát volt rá alkalom.
Tehát de akkor ott főzött a kunyhóba, nem kint
teljesen a szabadba? Nem kint a pusztában, nem, tehát lényegében a kunyhóba, úgy mondjuk. Kunyhóba, igen, lényegében a kunyhó előtt kunyhóba. Volt, mikor előtt a kunyhóért csináltunk egy ilyen kis főzőhelyet, azt abban főztünk. De bent is volt ilyen konyhánk, amiben tüzeltünk, azt úgy főztünk.
Hát akkor úri ember meg... volt ott, hát minden volt, akkor bármit lehetett. Hát egyébként, ha tarisznyában lett volna, akkor csak krumpli, vagy valami ilyesmi.
Igen, persze, mondjuk addig, hát mondjuk a tarisznyát úgy nem, de már nőszel, mikor bementünk ott a üzébe, akkor tarisznyát vittük magunkkal, mert akkor hát kenyérszalonnát, vagy azt, amit már úgy feleség, azt, amit főzött, vagy csinált, már úgy mondom, az, vagy nyárban is úgy mondanám, elmondom itt neked, hogy a feleséget, vagy a gyerekiket is két családommal kiköltöztünk a kunyhóhoz tavasszal, mikor az iskola még egy időben még nem jártak ott, mikor jártak, akkor vége lett az iskolának, akkor kik jöttek a feleség és a gyerekik is a kunyhónál voltunk. Akkor nyár hátuljáig, mondom, általában tal, aratás utánig, akkor az hazamentek, akkor ők is hazamentek a házhoz. Én meg ott mentünk egy helyről a másikra.
Hány kutyája volt?
A fenet, hogy össze-vissza sok volt.
Ja, de egyszerre kettő?
Egyszerre, hát általában egy volt. A Junál nem kell két kutya, érted? Tehát nem, a Marhánál inkább kell két kutya, de a Junál általában egy. De ha netán volt, hogy két kutyám, akkor úgy megtanítottam minket, hogy az egyiknek szóltam, hogy eridjam arról, vagy hajtsd vissza. A másiknak meg csak bólintottam a fejemmel, ma úgy mondom, hogy tehát külön is el tudtam küldni, mert két kutya a Virkánál nem jön.
Na, ha Virkánál lenne, akkor nem is tartanak még két kutyát. Akkor én se tartok két kutyát, bár nincs Virkám.
Igen.
Jó. De azokat kiskorától nevelted?
Én általában kiskorától neveltem a kiskutyákat. Úgy szereztem, vagy vettem, vagy nekem is volt olyan, hogy megfialt volt.
Puli volt általában?
Általában puli. De volt ilyen kóc is.
Az se buta?
Nem, sőt, mondhatnám, volt egy kóc, ilyen nagy kóc kutyám, úgy mondom, az olyan ügyes úr, hogy sose szaggatta meg sajót, érted, mert ugye van, amelyik enni szeretne belőle, már így mondom, de az meg se csikarta, meg nagyon szépen hajtottunk, vagy addig még meg nem döglött tartottam, már így mondom.
Azért gondolom, egy kicsit nosztalgiázik, visszagondol a múltra.
Igen, persze, hogy ne, persze.
Álmodik néha ezzel?
Álmodok, úgy bizony. Nem, hogy mindig abban álmodok, merre jártam, meg hogy volt.
Egyébként egy nap hány kilométert mentek, amikor reggeltettek?
Nem tudok semmit.
Nem volt beszerelve,
mutassa. Hát egész volt, mikor egész nap, ugye, ha esős idő volt, nem ülhettünk, le se nagyon tudtunk ülni. Akkor álltunk, meg mentünk, úgy mondom, a jó után. Tehát...
Soba volt mindig magán, vagy?
Még annak idején még nem volt szűr, így mondanám, most a már ilyen esőkabátunk volt. Már ősszel meg bundát, már subának mondják, soba, én bundának mondom.
Subának.
Rocka, birka, bűr, az a hosszú szőrű, olyan bundám volt, így mondom, az ősszel, ha hideg volt, akkor azt vettem fel, mentem a jó után.
Akkor egy pár birkát csak kivett a bőréből?
Hát annyira nem, ahogy mondom, a nagy üzemben nem. Mikor magán, vagy nekem, ha volt, mert ugye mellette még nekem is volt 15-20 birkám mindig, abból esetleg, de a nagy üzemet valahogy nem volt hozzá, merszem, úgy mondom. Mindig úgy van, nyugodtan akarok aludni, engem ne zaklasson. Tehát a nagy üzemét nem. Csak akkor vágtuk le, így mondom, ha megengedték, hogy na, ez egy kába, vagy ilyen-olyan volt, érted, na ezt levághassátok. De fizetni kérdét valamennyit, nem sokat, de valamit. De
amúgy egyébként úgy nem... Egyébként mi lett a bundájával? Kikészítették?
Persze.
Levágta, besózta?
Nem szóztuk. Nem, az már nem bunda, melyik szózva. Csak meghagytuk száradni, a bűrt kiterítettük, érted? káposzt, akkor mikor megszáradt, akkor szépen benedvesítettük, esetleg szappanos vízzel, mert az, tehát úgy mondom, nem ilyen timsó, meg ez, meg sokan használnak azt is, meg nem tudom én, mit ilyen vegyszereket. Csak tiszta hideg vízzel, érted, azt, akkor kitöltük, tehát kákaóval, most hiába mondom, nem láttál még olyat, ha felkötöttük azt, akkor szép, addig törtük, érted, tehát kitörtük a bűrt, úgyhogy kívül is olyan szép volt, mint belül, érted, a szőrközt is. Tehát úgy kitörtük, tehát még meg tudnám mutatni, még van, megvan a bunda, amit én csináltam saját kezűleg, még 63-ban már még mondanám neked. Csak manyúja múlva belesett egy kicsit, de mert a fiam is ilyen pásztoros tűnála van. Na mindegy, csak még meg tudnám, hogy most is olyan finom a bűre, hogy le a kalappa, tehát azért mondom, hogy de ahogy is tudni kell, hogy
fia, még dolgozik? Vagy már
dolgozik még, igen.
Majd
most lesz 60 éves, ma mondom a fiam.
Megtanulta akkor magától a szakmát.
Meg, igen, igen.
Már az csak élőben lehet, nem lehet úgy, hogy elmondom.
Igen, éppen lehet, úgy is van, aki úgy csinálja, de ez ő benne is nőtt, meg akkor még ilyen mezőgazdaság iskolát is járt már a fiammal. Pallagra járt már 4 évig, úgy mondom. De amúgy mondom, van bujája, birkák vannak, meg van 10 loha is.
Akkor szereti az állatokat.
Szereti.
Németi János örökös hortobágyi pásztort hallották. Végezetül a 10. pásztorétel főző viadal zsűriének elnökét hallják.
Zsófi János vagyok, a szabadtúzi lovagrend észak-magyarországi főkapitánya.
Ha olvasni tudok, akkor ezeket majdnem tudtam volna, de tulajdonképpen akkor ön egy jó pár helyen zsűrizhet.
Igen,
nem
igen.
Ma,
hanem... Nem ma, hanem meg túl is vagyunk már jó pár zsűrizésen. Szeretjük csinálni, mert ez egy érdekes kis elfoglaltság, egy kis barátkozós, jelen esetben ugye a pásztor ételekkel, illetve a pásztor hagyományokat ápoló csapatokkal egy nagyon jó, kellemes délelőttöt fogunk eltölteni, beszélgetve az ételekről, és a ehhez tartozó technikákról, technológiákról, mindenféle ilyen szép, finom dolgokról.
Szabadtűzi lovagrend, tehát ez azt jelenti, hogy bográcsos ételek általában, gondolom, meg hát azok, amelyek én nem szoktam itt olyan dolgokat készítgetni, a faszenes, meg bármi más, de nekem a szabadtüze az a bográcsot jelenti.
Igen, hát ez a hagyományosabb értelembe vett fatüzelés, nem a faszenes, az egy másik irányvonal, az a grillezés irányvonal, mind a kettőnek megvan a helye, mind a kettőnek megvan a maga hívő csapata, hogy fogalmazhatok így, de most itt jelen pillanatban a pásztorok, ugye ők fán tüzeltek annak idején bográcsba, és lambucöhön ételek voltak a napi szintű étkük, és hébe-hóba, amikor úgy alakult, akkor egy kis pörkölt alapanyag is került, és most itt a főző csapatok, akik azt hiszem 12 körül vannak, ők mind a két irányvonalat be fogják mutatni, megkóstoljuk.
A pásztor, ugye azt tudjuk, hogy legalábbis sejtjük, hogy egész legeltetési szezonban kint tartózkodott. Kint a mezőn tarisznyájába mindig volt valami tésztaféle, így azt tudom. Hús az már ritkábban jutott, ugye?
Az már a hús csak
akkor... szalonna volt.
Szalonna volt, tészta volt, krumpli is volt. Hús csak akkor, hogyha valami kisebb baleset történhetett esetleg, vagy valami ügyesebb volt, mint a gazda, és akkor mégis kés alá került valami élőállat, de inkább a szokványos, igen, az a húsmentes, gyakorlatilag a szalonna, tészta és a krumpli kombó, ugye, amit különböző néven illettek az ország különböző részein, de itt inkább az öhön és a slambuc az, amit jobban asszociálunk.
Ugye ez általában egy héten egyszer feltöltött a tarisznyát, és akkor vagy két héten egyszer, attól függ, milyen messze legeltettek, és akkor saját magának főzött. Csak azt már nem tudom, hogy büszkék voltak-e a pásztorok arra, hogy mit főztek.
Hát azt én sem tudom, nem voltam se pásztor, se abban az időben ott, amikor ez napi szintű volt. Szerintem biztos, hogy szereztek olyan rutint, hogy ők nagy örömmel zsűrizték a saját kosztjukat, mert hát ebből kellett a kalóriát összeszedni, amivel a munkájukat el tudták végezni. Úgyhogy szerintem finomakat főztek. Megkóstolnám még a mai is az akkori igazi ételeket.
Kis avassalonna, és akkor hozzá a megfelelő, jól megfőzött, vagy jól lesütött öhömnek való lebbencsnek is szokták.
Ugye különböző neveken van, sőt, ha most maradunk az öhönnél, akkor ugye van a mezítlábas, meg a bocskoros, tehát amikor kis hagyma, paprika is került bele, ugye az a gazdagabb, de az általánosabb a mezítlábas változata. Öreg lebbencs, ugye amikor már bőlévre emgedik, és mindenféle egyéb helyi büszkeségek voltak az ilyen főzések, de mindenkinek meg volt a maga kis titka.
Most ahhoz, hogy zsűrizzen valaki, bátorság kell, vagy azért kell egy kicsi szakértelem is?
Úgy gondolom, hogy mindenképpen kell egy kis bátorság, és nálunk a szabad tűzi lovagrendnél ez úgy működik, hogy azért egy komoly vizsgával, egy felkészítésen vagyunk töltött. Tényleg komolyan le kellett vizsgázni komoly szaktekintélyek előtt, tehát azért itt nagyon sok olyan neves szakács, mesterszakács, séf van ebben a körben, aki minket oktat, hogy azért ezt komolyan kell venni. Tiszteljük mi is a főzőcsapatokat, és úgy várhatunk el viszont is tiszteletet. Megvan, hogy milyen pontok szerint, milyen síkon megyünk végig a zsűrűzésen, az asztal kinézete, a főzőpályának a kinézete, az alapanyag előkészítés. Ennek mind megvannak a pontozási dolgai, pont azért, hogy mivel többen vagyunk az országban szabadtűziként, illetve más társulásoknak is a zsűriei, hogy azért legyen egy közösség, tehát ne adhok jelleggel döntsünk valakinek a produktumára, hanem ugyanazokat a dolgokat vegyük figyelembe, így tartjuk korrektnek.
Úgy általában ön objektív tud lenni, úgy érzi, vagy azért néha van olyan hangulata, hogy akkor se jön be ugyanúgy, mint az előtt.
Én igyekszek objektívnek maradni, a hangulat és hangulatfokozó elemeket kihagyjuk a zsűrizésből. Tehát ez megint egy szigorú dolog nálunk, pont azért, hogy amennyire lehet maradjunk objektívek. Természetesen akkor tudunk egy kicsit elcsábulni, hogyha valaki csinosabb pályán dolgozik, csinosabb ruhával, autentikusabb ételeket tud készíteni, és megadja a módját, sőt, esetleg van hozzá egy kis sztoria története is, hogy mi miért, tehát felkészült, tehát hogy komolyan veszi azt a főző tevékenységet, amiért most eljött egy versenyre.
Hát akkor az egy komplex dolog így. Ugye ön a zsűri elnöke, illetve az, aki szakember is, akik segítenek, azok gondolom, hogy csak hallgatnak önre majd.
mindenféleképpen, bár nagyon sok esetben a főzőcsapatok részvevői sokkal ügyesebbek, gyakorló szakemberek, tehát ez a zsűrizés, ez egy kicsit, ez egy érdekes dolog, mert nekünk úgy gondolom a különbséget kell tudnunk jól megtalálni, nem jól elkészíteni az ételt, mert 12 csapatból lehet, hogy itt vannak 20, akik jobban főznek, mint jó magam, de nekem azt kell eldönteni, illetve a zsűri tagjainknak azt kell eldöntenünk, hogy adott helyen, adott körülmények között mennyire sikerült aznap egy nagyon jó produktumot előhozni nekik.
Mondjuk ahhoz értek, hogyha ránézek valamire, tetszik, nem tetszik, olyannak kell lenni, vagy nem olyannak, akkor látom, hogy népviseletben van, valamilyen ruhában is van, tehát már eleve készült rá, úgy nem csak az anyagi dolgára gondolok, hanem úgy szellemileg is, úgy rákészült azzal, hogy hogyan is fog majd főzni. De az ízeket, én azt megmondom őszintén, nem tudnám igazából 3-4-12 után azt mondani, hogy hát ez nekem, ez pontosan olyan, amilyennek kellene lenni.
Igen, ez egy érdekes kérdés, ugye nem érezzük egyformán ízeket, az istény, ezért van a zsűri bizottság, fogalmazunk, hogy nem egy főből, hanem több főből egyszer, illetve nagyobb minta vagy versenymű között, amikor zsűrizünk, a jobbakat, amit kinézünk, azt általában mindig visszakóstoljuk. Tehát szűkítjük a kört, mert vannak olyan események, ahol akár 40-50 ételt kell végigkóstolnunk is. Ez most nem az, mert itt azt hiszem csak 12 lesz. De amikor egy nagyon nagy a mintaszám, akkor tényleg egy visszakóstolással, egy előminősítés után egy szigorúbb szempontok szerint nézzük, és azért ezt úgy sikerül eldönteni, legalábbis az a tapasztalat.
Pálinka, bor, sütemény. Minden helyen van olyan plusz anyag, amivel az előző ízt úgy eltompítják. Önök el tudják vízzel esetleg, vagy nem tudom, vagy nem is kell, hanem egy kicsit pihentetnek?
Egy kis pihentetés, én személy szerint a szódára esküszök, tehát én...
Tehát akkor mégiscsak van.
Ez az én trükköm, tehát én szódával megyek körbe, és akkor ebben próbálom úgymond egyenlő feltételekkel zsűrizni mindenkinek az étkét. Mondom, olyan még nem volt itt Keszhétemben sem, meg máshol sem, hogy nagyon megkergettek volna minket, hogy utaságot mondtunk, vagy csináltunk. Olyan volt már, el kell mondjam, amikor nagyon nem értett egyet a valamelyik csapat versenyzője a zsűri döntésével, de ezt nagyon frappánsan, ügyesen megoldottuk, leültettük azt a idézőjelbe, azt a két főző csapatot, és megkóstoltattuk fel a másikét. Uh-huh. És a végén kiderült, hogy jól döntöttünk.
Akkor jó, ehhez gyakorlat is kell, ám, hogy...
Meg hogyan, egy kis bátorság.
Ezt kérdeztem az elején, hogy gyakorlat is, és pontosan még az is, hogy megismerni az embereket. Ugye nem csak úgy van, hogy oda viszik ön elé, és akkor megkóstolja, hanem körbejárják, megnézik ugye a mechanizmust, magát, a főzésnek, a tisztaságát, meg minden, amit elmondott. És ez egyébként önöknek mit jelent az, hogyha úgy megegyeznek, és azt mondják, hogy igen, jól bíráltam. Öröm? Minden, vagy valami büszkeség?
Mindenképpen, hát gyakorlatilag én úgy fogom fel ezt a zsűrizést, hogy mi szolgáljuk a itt lévő csapatokat, tehát mi csak segítjük abban, hogy elmondjuk a véleményünket, össze tudjuk hasonlítani a többi csapatével, és örömet ad az igen, amikor megtaláljuk azt a ételt, ami kimagasló lett az aznapi versenyből, és látszik a versenyző csapatokon, hogy ez nekik hosszú távú örömet és büszkeséget is fog okozni, az oklevél és a díjak mellett természetesen.
Tehát zömében dicsérnek, csak valamelyiket kevésbé dicsérik, meg valamelyiket jobban. Olyanokat nem szoktak, hogy leszídni, hanem nem, picikét dicsérni, kisebb dicséret lesz.
Tehát már az eleve, hogy valaki összekészül, idejön, készül rá hetekig, családa, stb. Hát könyörgöm, hát ez dicséretet érdemel. Tehát ő az idejét, energiát, pénzét áldozza arra, hogy egy közösségi rendezvényen, jelen esetben egy pásztorétel főző versenyen, pásztorétel hagyományát tovább visszük. Hát itt mindenki dicséret érdemel.
Mondjuk annyiból különleges ez a dolog, hogy szürke marhából igen kevesen szoktak otthon főzőcskézni, úgyhogy ez egy kicsit kép más, a vadasabb ízt ad, ugye?
Igen, az ugye a szürke marha az is egy jó magyar vad gyakorlatilag, másképp kell csinálni, és igen, nem kerül minden nap az asztalra, ez tény és való, kicsit más is a technológia, ugye kicsit erősebb hús, de mondjuk itt, akik főznek, a fele csapat mondjuk pörkölt el, én úgy veszem észre, hogy ők már rutinosak ebbe, tehát nem az első szürke marha alapanyag kerül most a kezükbe, mert a beszélgetésekből ez már kijött, tudják, hogy időben hogy kell elnyújtani a főzés hosszát, meg mindenféle trükköket be tudnak, hanem profi csapatok jöttek össze.
Hát meg tizedik alkalommal zajlik, úgyhogy már van, aki több egyszer volt itt.
Így van, meg hát nem csak ez az egy van nekik, hanem akik több helyre járnak, van, aki rendszeressége, van, aki csak hébe-hóba, de akik mondom, ide eljöttek, azok minden dicséretet megérdemelnek.
Épp beszélgettem régi ismerőségünk, a Fakanál Ördöge csapat, ugye most csak 2-3-an vannak itt, de Tácsra is megy a csapat ilyenkor, és hát minden üvény, ahol zabad tízi dolog van.
Ők már azért rutinos rókák ilyen szempontból, tehát ők nagyon ügyesek, látszik, hogy tényleg kis súlyban van, és imádják, és ez egy család összetartó dolog is, tehát nagyon jó itt lenni az ő környezetükben is.
Zsófi János a 10. pásztorétel főző viadal zsűriének elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Papp Péter, a műsor szerkesztője. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk! Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé. Thank you.
Kedves